Kedves kollégák, akkor elkezdenénk a mai Sulinet nyílt napot. Köszöntök mindenkit az NF intézet nevében, illetve milyen témák lesznek a mai nap során. Én röviden szeretnék beszélni a Sulinetről, a Sulinet szolgáltatásáról, illetve a Sulinet Plus projektről. Tehát tényleg ez egy viszonylag rövid lélegzetvételű előadás volna. Utána Drupalról lesz szó, Drupal alapok, tehát ez egy előző alkalommal fölmerült, mint téma, hogy akkor erről szeretne hallani a Sulinetes közösség, és erről Dévai Tamás kollégám fog beszélni, és a harmadik előadást pedig Szent Iványi Gábor fogja megtartani a Sulix-nak a alapjairól, illetve rendszergazdai alapismeretekről fog beszélni rövidesen, mert eléggé széles körben használta a iskolákban a Sulix rendszer, tehát erről szintén a közvélekedés alapján erről egy hasznos, hogyha beszélünk. Tehát köszöntök mindenkit, a végén pedig kérdés-felelek szekció lesz, illetve hogyha közben is esetleg fölmerülnek olyan kérdések, tehát ami nem teljesen érthető az előadásokból, akkor nagyon szívesen megválaszoljuk a kérdéseket menet közben is. A második előadás után mindenképpen fogunk tartani egy rövid szünetet, azért, mert részben viszonylag levegőtlen ez a helység, részben pedig föl fog melegedni, és emiatt kényelmetlen lesz, hogy tudjunk szellőztetni. Másrészt pedig a szünetben lehet részben kérdezni, részben pedig pogácsát, vizet, illetve kávét fogyasztani, illetve a mosdót meglátogatni, ami itt található egyébként a folyosó végén. És akkor el is kezdeném az előadást, tehát az első előadást, amit én tartanék meg, Mohácsi Jánosnak hívnak, és a Sulinet Plus projektről fogok egy rövid áttekintést tartani. Tehát amiről beszéltem, az itt már elhangzott, tehát ez az, hogy milyen témák fognak terítékre kerülni a mai nap folyamán. Az első kérdés, először hagyd legyen egy kérdésem, ki az, aki nem hallott még vagy az NIF-ről, vagy a Sulinet szolgáltatásokról, mert ugyanis volt néhány olyan kérdés, hogy a Sulinetről egy általános ismertetőt szeretnének hallani, nem tudom, hogy nyugodtan kezed föl, aki nem hallott még róla. Akkor viszont ezt lehet, hogy átugrom ezeket a szlájdokat, a következő néhány szlájdot, mert ugyanis volt ilyen kérés. Tehát az NIF intézetről beszéltem volna itt röviden, tehát a felsőoktatás, kutatás, közgyűjtemények, közoktatás, információs infrastruktúra szolgáltatója, egészen a hálózattól, egészen az alkalmazásokig a köztes infrastruktúrán keresztül. Itt, tehát ezeket a szájdakat, hogyha valaki később meg akarja nézni, akkor elérhetők lesznek a Sulinet nyílt nap 6 weboldalon, tehát ami alapján jelentkeztek is, tehát ott ezek a szlájdok fönn lesznek, illetve mivel nagyon sokan jelentkeztek és nem fértek már be, ezért videófelvétel is készült, tehát hogyha valaki ne akarja később nézni az előadásokat, akkor erre is lesz lehetősége. Gerinc hálózat, hú, de jó, túl van vezérelve ez a... Tehát a kontraszt kicsit túl van méretezve ezen a kivetítőn, de mindegy. Tehát a gerinchálózatunk egyik büszkeségünk, amiről itt beszéltem volna, de igazából ezt is átugorhatjuk. Sulinet szolgáltatások itt vannak felsorolva, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk. Ami újdonságként itt föltettem az előző nyílt naphoz képest, hogy a Sulinet AI szolgáltatás. Ez jelen pillanatban a pilotban elindult, és erről kicsit részletesebben is fogok majd beszélni. Magáról a projektről se fogok nagyon sokat beszélni, tehát a projektnek két lába van, a TIOP, illetve a KMOP lába, és ez évvégéig fog tartani ez a projektünk. Négy fontos szempontot próbál megvalósítani, vagy javítani, négy fontos infrastruktúrális elemen próbál javítani a Sulinet Plus projekt infrastruktúra fejlesztés szempontjából, tehát a hazati infrastruktúra fejlesztés, szolgáltatás fejlesztés, azonosítási és jogosultságkezelési mintarendszerek építése és kollaborációs szolgáltatási mintarendszereknek a kiépítése. ezek közül a hálózati infrastruktúra az, ami leginkább látható az összes felhasználó számára, részben a végponti eszközök tekintetében, amiről a következő szlájdon fogok egy picit részletesebben beszélni. Másrészt gerincfeladati fejlesztések is vannak, aminek az eredménye, tehát ami itt be tudok számolni, hogy a telepítés ennek befejeződött, tehát egy központi agregációs eszköz a nagyobb redundancia érdekében elkészült, tehát ez így néz ki. És a harmadik eleme az pedig most van beszerzés alatt a mikrohullámú kapcsolatoknak a kiépítése. Végponti eszközökről, ezeknek a cél, tehát a végponti eszközökről annyit, hogy az volt a cél, hogy legalább 5 évig kiszolgálni tudjuk a felhasználóinkat, tehát akár, hogyha megjelennek a gigabites sávszélességeknek a lehetősége, akkor is képes legyen az eszköz ezt kiszolgálni. Tehát, hogyha ott ránézünk erre a szürke routerre, erről beszélünk tulajdonképpen, hogy annak a cseréjéről beszélünk, az összes többi, azok pedig az intézményi hatáskörben maradnak, tehát a routerek telepítése folyik. A következő ábrán majd bemutatom, hogy hogyan állunk, elég jó állunk már a végponti routereknek a telepítésével is. Amiről minden intézmény, ahol jártunk már és telepítettük a routereket, értesülhetett, hogy a régi routerek mellett voltak switchek, és a switchek azok, hogyha az intézmény igényt tartott rá, akkor átkerülhettek az intézményi kezelésben, tehát hogyha nincsen rá szükség, mert másképpen oldja meg az intézmény, akkor azokat természetesen elvisszük azokat a switcheket, hogy ne fogyasszák ott fölöslegesen az áramot. Mi az, ami itt még elérhető lesz a felhasználók számára, tehát az IPv6, tehát az új generációs internetprotokollt, ezt rövidesen elérhetővé tesszük a SuriNet közösség számára is, valamint a szűrés és a tűzfalnak a konfigurálhatósága. Erről lehet, hogy tudnák demót mutatni, hogy hogyan nézünk ki, illetve hogyan néz ki jelen pillanatban, vagy az integrált felhasználó management rendszeren ez már látszik, tehát ez ott fog tulajdonképpen megjelenni. Hogyan állunk a telepítéssel? Tehát a 4500 helyszínből, ahol súlynetes végpontok vannak, ott a konvergencia régióban, tehát Budapesten és Pest megyén kívül 3515 van már telepítve, és 672 van Budapesten. A budapesti, ahogyha azt nézzük, hogy tehát a 3600-ból 3515, illetve a 900-ból 672, Budapest egy kicsit lemarázsol van, mert ott az eszközöket sajnos kicsit később tudtuk csak beszerezni, tehát ennek megfelelően, tehát itt van néhány ilyen ábra, ami talán a múlt alkalommal is mutattam, hogy a kollégák hogyan vették át az eszközöket. Ami fontos, és ez egy belső rendszer, amiről itt most egy picit fogok beszélni, hogy lássátok azt, hogy hogyan működik a mi rendszerünk. Tehát a routereket próbáljuk amennyire lehet automatikusan konfigurálni adatbázisból. Van egy Drops2 nevű rendszerünk, ami egy egységes konfiguráció kezelést tesz lehetővé, hierarchikusan tároljuk az adatokat, tehát öröklődnek a különböző konfigurációs adatok a különböző routereknek is megfelelően. És ez a Drops, ez képes access pointok és routereknek a konfigurációját generálni, részben inkrementálisan, tehát hogyha kisebb változtatások vannak, akkor hogy mi az a változtatás, amit tulajdonképpen a routernek át kell adni, vagy teljes konfigurációt is lehet generáltatni, és ezt egészít, tehát ez így néz ki a felhasználó felete, nem nagyon látszik, majd a szlájdokon majd meg lehet nézni, tehát ez hogy akkor milyen eszközök vannak, milyen felügyeleti elemeik vannak bekonfigurálva, és így tovább, milyen IP címek vannak definiálva. És ezt egy Cisco Configuration Injector nevű alkalmazásra, amit mi fejlesztettünk, terítjük tulajdonképpen az eszközökön. Ez egy nagyon fontos dolog abból a szempontból, tehát hogyha majd a felhasználók konfigurálják ezeket az eszközöket, tehát ezen a dashboard interfészen, akkor nem azonnal történik meg ezeknek az eszközeknek a konfiguráció, hanem ezen DROPS segítségével generálódik a konfiguráció, és a Cici segítségével terítjük tulajdonképpen a konfigurációkat, és ez alapján, tehát ezért szokták mondani itt az operátor kollégák, hogy körülbelül 5 perc, amíg érvényre jutnak a változtatások a konfiguráció beállítása után. Tehát ennyit erről. A felhasználó interfész, amit most már mindenki találkozhatott, tehát a múlt héten mindenki számára elérhetővé tettük a Sulinet admin dashboardot. A hálózati interfész az, amit jelen pillanatban csak read-only-ba láttok, de ezeken itt majd lehetőség nyílik arra, hogy ugye a tűzfal szabályokat, illetve a port forwarding beállításokat is be tudjátok állítani. Nyilván vannak adatok arról, hogy milyen intézményi adatok vannak, tehát ezek pont a dashboardnak a kezdő felülete sajnos nem nagyon látszik. Tehát van a hálózati rész, van a wifi rész, ami a wifi konfigurációt teszi lehetővé, ahol access pointokat telepítettünk. Van egy felhasználó management, ami a levelezés, illetve a AI pilotban résztvevők számára egy fontos dolog. Itt látszik már a DNS modul is, ami még nem elérhető a jelenlegi publikus dashboardon. A VVC az elérhető, illetve a hibabejelentések szintén online felületen lehetséges. A felhasználó adminisztrációs interfész, arról már kollégám korábban is beszélt, hogy hogyan néz ez ki. Mintarendszerekről néhány szó, tehát az egyik fontos eleme az azonosítási és jogosultságkezelési mintarendszer, amiről már itt beszéltünk, hogy lesz részben Edurom, ezeket az access pointokat Eduromon keresztül is el lehet érni, illetve egyedi VPA2 pre-shared key-es wifi megoldás is elérhető, aminek van egy maximális élettartama, tehát azokat utána meg kell változtatni. Tehát ahogy mutattam, ez a wifi manager interfészen ez menedzselhető, és a felhasználókat ezen a felületen, a dashboard felületen fogjátok tudni menedzselni. A pilot elindult, pontosabban az access pointok is elkezdtek telepítésre kerülni. 75 intézményt választottunk ki pályázat után, és körülbelül 200 darab access pointot fogunk telepíteni. Ebből hány darab került ki? 5 darab került ki az elmúlt héten. A héten további hát körülbelül 5-10 access pointot fogunk telepíteni még. Másik a multimédia szolgáltatások pilot. Itt igazából nem szeretnék a részletekbe menni, inkább arról szeretnélek meggyőzni benneteket, illetve elmondani, hogy mik a lehetőségek tulajdonképpen. Tehát ezt hogyan lehetne használni az oktatásban? Tehát részben interaktív tanórát lehet létrehozni, hogyha van egy olyan partner, akivel videokonferenciát szeretnétek létrehozni, ugyanígy együttműködés más intézményekkel, hogyha vannak együttműködések és szükségesek a megbeszélések és rendelkezés, tehát egy ilyen megoldásokat szeretnétek kihasználni. Konferenciákat lehet esetleg szervezni olyan módon, hogy előadót távolról tartsa meg az előadását. Ami fontos, hogy a rendszer, amit mi itt elérhetővé teszünk az iskolák számára, a számítógép képét is átviszi, tehát egy párhuzamos csatornán megjelenik a számítógép képe, vagy pontosan megjelenhet a számítógép képe, nem csak az előadónak a képe, tehát ilyen módon ez a szinkronizáció ez lehetőséget biztosít. Ezért a szinkronizációra lehetőséget biztosít. Ennyit röviden a Sulinet Plus infrastruktúra fejlesztési projektről, és a következőkben beszélnék a másik fontos dologra, amit az NIE fölvállalt, az a sávszélesség emelés, tehát ez a második eleme a Sulinet infrastruktúra fejlesztésének. Tehát azt a célt vállaltuk, hogy körülbelül egy 3 év alatt a sávszélességeket lehetőség szerint 10-40-100 megabit per szekundumra emeljük, tehát Nyilván emögé részben forrásokat, részben pedig a meglévő lehetőségeknek a kihasználását próbáljuk amennyire lehet kiaknázni a meglévő lehetőségeket. Tehát itt a helyi szolgáltatókra, párhuzamoságuk csökkentésre lehet gondolni, és régiós és kistérségi fejlesztésekre, amelyek részben már beindultak az elmúlt időszakban is, de várhatóan a Széchenyi terv 2020-ban, ha jól emlékszem, ez az új neve az új fejlesztési elképzeléseknek, abban fog ez tulajdonképpen erőteljes támogatást kapni. Hogy állunk jelen pillanatban a sávszélesség emeléssel? Volt egy mi úgy nevezzük, hogy nulladik kör 2013-ban, amennyire lehet, amilyen ADSL kapcsolatokat lehetett, azokat próbáltuk 8 megabit per szekundumra fölemelni, ez 1052 ADSL kapcsolatot érintett. 2014-ben volt egy első körös emelés, ahol 962 kapcsolatot sikerült ezekkel ezeket ilyen módon megvalósítani, tehát van itt 1 gigabit per szekundumos összeköttetés is, tehát vannak olyan lehetőségek, ahol ezt érdemes volt meglépnünk. Többnyire azért 50-100, illetve 68 esetben 40, illetve 100 megabit per szekundumos szimmetrikus kapcsolatokat építünk ki, illetve építettünk ki. Tehát az első kettő az már megvalósult, a 68 az abból a 68-ból idáig 5 darab, ugye? 5 darab valósult meg. Hát június végére reméljük, hogy a maradék 63 is meg fog valósulni. Van egy második körös sávszélesség emelésünk. Ez egy mintegy 1500 végpontot érint, tehát itt hogyan történt ez? Tehát megkerestük az összes szolgáltatót tulajdonképpen, hogy hol tudnának adni valamilyen értelmes sávszélességet, tehát ilyen 15, 25, 50, 100 megabit per szekundumról beszélünk. És körülbelül 1500 végpontra mondták azt, hogy tudnak megfelelő megoldást biztosítani, amiből 492-re megkötöttük a szerződést, tehát ez az, amit érinteni fogja. Tehát itt 15-25 megabit per szekundumot írtam, de itt is lesznek 100 megabit per szekundumos összekötetések, tehát közel 120 darab 100 megabit összekötetés lesz, tehát ezek az összekötetések várhatóan 3 hónapon belül megvalósulnak, és a további 900 darab körülbelül, az pedig szerződéskötés előtt attól függően, hogy technikailag ez hogyan lehetséges megvalósítani, tehát nem biztos, hogy mind a 900-at sajnos meg tudjuk rendelni. De nem adtuk fel a dolgot, tehát van egy harmadik kör, amire legalább 2300 végpont esetében továbbra is várunk ajánlatokat. Tehát itt lehet látni, hogy ott a megvalósultaknál, illetve ahol már megvannak, tehát olyan szinten állnak a dolgok, hogy megvalósítás alatt odaírtam már a szolgáltatókat, tehát itt mondjuk azt, hogy a alternatívok jelentek meg tulajdonképpen, tehát itt AXIEN, UPC, MVMnet, tehát a nagyok igazából még nem nyúltak hozzá ehhez a dologhoz, tehát se a Magyar Telekom, se az Invitel még nem adott érdemben javaslatot, hogy akkor hogyan tudná a sulinetet sávszélességgel támogatni, tehát hogy nagyobb sávszélességgel támogatni. Tehát én nagyon remélem, hogy ugye a harmadik körben erre majd fognak ajánlatot adni, hogy ezt tovább tudjuk, ténylegesen tovább tudjunk lépni a sávszélesség tekintetében. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és akkor, hogyha az előadáshoz kapcsolódóan vannak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolok. Hogyha nincsen, akkor viszont átadnám a szót Dévaj Tamás kollégámnak, nem tudom, hogy előadáshoz kapcsolódóan, mert a kérdés felelek szekciót azt direkt a végére hagynám, tehát igen.
Uh-huh. Erről kaptunk e-mailt,
Tehát az volt a kérdés, hogy, hogy hogyan értesül a végpont arról, hogy, hogy sávszélesség rendelésre kerül sor. Tehát amikor már olyan fázisba kerül a dolog, hogy ténylegesen megvalósítás előtt, tehát amikor mennének ki fölmérni, hogy akkor hogy, mit kell behúzni, milyen kábelt kell húzigálni a szolgáltatónak, akkor előtte szólni fogunk az intézménynek. Tehát ez körülbelül egy 2-3 héttel előtte mindenképpen jelezzük az intézménynek, hogy akkor sávszélesség emelésre kerül sor náluk. Tehát minden intézménynek, ahol sávszélesség emelés van, ott értesítjük a végponti kapcsolattartót. Valószínűleg új kábelt húznak be, tehát itt az előzőekben, amiket itt felsoroltam, tehát ezek egy része sötét szál, tehát üvegszál alapú, tehát az AXIAN-nak a megoldása az üvegszál alapú, a UPC ott koaxial és kábel alapú, az MVM-netnek vagy mikrohullám, vagy üvegszál alapú a megoldása, a 490 kötőből szintén vagy üvegszál, vagy mikrohullám, vagy koaxiális kábeles megoldásokról beszélünk, tehát mindenképpen új kábelezést igényel, tehát emiatt lesz új kábelmodem, vagy egy valamilyen eszköz, amit a szolgáltató fog telepíteni egyébként. Tehát, de mindenképpen ezt előre egyeztetjük, és a ehhez szükséges bejutás előtt fogunk szólni, tehát a bejutást mindenképpen egyeztetjük, hogy akkor be lehessen jutni, és akkor lehessen azt az új vonalat kiépíteni. Igen?
Megkérdésem, hogy itt a felvetésem, hogy effektív az ütemterről azt határozza meg, hogy a szolgáltató mikor válaszolnak?
Hát gyakorlatilag igen. Tehát folyamatosan kérjük őket, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy nagyobb sávszélességet, tehát mondjanak új javaslatokat. Hogy... De nyilván mi is azért ütemezzük ezt a dolgot, tehát itt a harmadik kört eredetleg úgy terveztük, hogy április végén elindítjuk, de ahogy látom, ebből inkább ilyen június közepe lesz. Tehát. Hát ez szerintem azért nem ilyen rossz a helyzet, tehát előfordulhatnak ilyen rossz információból adódó problémák, tehát próbáljuk kezelni, amennyire lehetséges ezeket a dolgokat. Tehát... Aha. Jó, mondjuk nálunk egy itt nem nagyon mutattam, de van egy IR rendszer, tehát egy informatikai rendszerünk, ahol nyilván tartjuk azt, hogy éppen milyen vonalak vannak, ki a szolgáltatója, mekkora sávszélességű, tehát ezeket, és ez alapján...
Aha. Aha. Mert az, hogy most, az egy dolog, hogy lekötötték valami életet, de az, hogy azt se tudják, hogy kell visszakötni, és azt tud keresgélni, az már elég komoly problémát.
Jó. Igen. Tehát az volt a kérdés, hogy a 75 access point, tehát nyertesei ki lettek értesítve, illetve hogy van-e további lehetőség az további access pointokra. A 75 intézmény az ki lett még értesítve valamikor február folyamán, Móni? Február folyamán, ugye? Még februárban kiértesítettük a nyertes intézményeket. további lehetőség, tehát ebbe a projektbe valószínűleg már nem lesz erre lehetőség, mert a forrásaink ilyen szempontból kimerülnek, tehát ezt jelen pillanatban egy pilotnak szánjuk, tehát azt megvizsgálandó, hogy ez mennyire használható az intézményeknek, tehát pontosan erről szólna a pilot, hogy mennyire tudják az intézmények használni, illetve mi az üzemeltetésben hogyan tudjuk ezt támogatni. Itt szerepelt az egyik előző diámon, igen itt, tehát a 2015-i oktatási felhő fejlesztése, tehát ebben a projektben tervezzük, amennyiben ennek jók a tapasztalata, akkor ebben egy viszonylag nagyobb volumenű hasonló fejlesztést és lehetőséget biztosítani az intézményeknek. Igen, publikus. Lehet, hogy nincs kint a weboldalon, de kitesszük akkor. Tehát ez a pályázóknak a nevét is ki tudjuk tenni, illetve mert pályázni kellett rá, akik nyertek, azok is kiértesítésre kerültek, de persze ki lehet tenni, semmi akadálya. Jó, akkor igen, még egy kérdés. Tehát ami user autentikáció elkészült, tehát az részben a levelezés, részben pedig a EduID azonosítás. Tehát bocsánat, megismétlem a kérdést, mert a videófelvételben egy kicsit nehéz lesz akkor követni. Tehát az a kérdés, hogy a dashboardon adminisztrált felhasználók, illetve a saját belső rendszerekben történt adminisztráció, az hogyan lehetne összekapcsolni, vagy hogy milyen lehetőségek vonnak összekapcsolásra. Tehát amit a dashboardon adminisztrálunk, vagy lehet adminisztrálni, azok a levelezési, tehát két szül az a felhasználó adatbázis, amelyet ott használunk, tehát részben az EduID pilothoz szolgálnak a felhasználóknak az azonosítása, részben pedig a levelezéshez használhatók ezek a, hogyha nálunk van a levelezés az intézménynek, akkor akkor gyakorlatilag egységesen vannak ilyen szempontból kezelve a felhasználók. És ez a felhasználók, tehát ezek a felhasználók, ezek kifele egy SAML protokollon keresztül elérhetőkké válhatnak más azonosítási szolgáltatóknál. Tehát a SAML interfészen keresztül ez elérhető kifelé. Viszont a Security Markup, Security Assertion Markup Language második változatáról beszélünk, ami ezt lehetővé teszi, tehát ez egy OASIS szabványú, tehát ilyen elosztott azonosításra szolgáló megoldás. Ezt elég sok helyen alkalmazzák, tehát elsősorban vállalati környezetben. Tehát kifele ezt az interfészt tudjuk nyújtani más szolgáltatások felé. Ami jelen pillanatban nincsen megoldva, és valószínűleg ehhez fejlesztések szükségesek, hogy a belső felhasználatbázist és ezt az adatbázist lehessen valamilyen módon szinkronizálni. Hogy ezt pontosan hogyan kéne megcsinálni, ezt végig kéne gondolni, tehát erről talán Márton Iván kollégám fog tudni beszélni, hogyha akar beszélni róla, hogy mi a véleménye erről. Tehát jelen pillanatban ez a szinkronizáció, ez nincsen.
Hogyne. Nagyon röviden próbálok konkrétan válaszolni a kérdésre. Tehát egy adatbázisunk van, nem több, és ennek a szinkronizációját jelenleg nem tervezzük más adatbázissal megvalósítani. A jelenleg alatt azt értem, hogy eljutott hozzánk olyan kérés, hogy tömeges felhasználó adminisztrációra legyen lehetőség, ezeket természetesen vettük, és ezekre adunk is lehetőséget, de automatikus szinkronizációt azt nem tudunk bevezetni. Nyilván a kérdés akkor az, hogy miért nem. Azért nem, mert ahány iskola nagyjából annyiféle egyéni rendszer vagy technológia áll rendelkezésre. Itt a különféle megközelítésből érkező rendszergazdák a különféle megoldásokat használtak, itt Active Directory-ról, vagy LDAP-ról, vagy SQL alapadatbázisról, vagy a digitális naplóból kiépülő valamiféle ilyen buborék adatbázisról is beszélhetünk. Tényleg ahány iskola, annyiféle megoldás. Az, hogy interfészt erre biztosítsunk, tehát szabványos apit adjunk, arra látok lehetőséget. Jelenleg ezt célzó fejlesztésünk nincsen, de ezt azért érdemes megvizsgálni, hogy érdemes-e megtennünk.
Tehát amit én itt most rögtön az első megoldásnak látnék, tehát nyilván az Active Directory az egy közkedvelt megoldás, tehát az lehet az egyik fejlesztési irány, az a való valamilyen integrációja a rendszernek. A másik pedig, ami szintén közkedvelt, az pedig a különböző Unix-os rendszereknek a directory szerverei, tehát itt akár a Solix-nek a directory szerverére gondolhatok, nem tudom, hogy ebben nyilván az ULX Kft. Nyilván tud nekünk segítséget nyújtani, tehát hogy ott az LDAP-os interfész, az hogyan lehet tulajdonképpen értelmesen hozzányúlni, és hogyan lehet oda-vissza valamilyen értelmes szinkronizációt megvalósítani. Tehát vettük a jelzést, ezen akkor ezt egy olyan feladatnak tekintjük, amit mindenképpen meg fogunk oldani előbb-utóbb.